Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Zelliger Erzsébettel, a Táborkereszt katolikus cserkészcsapat titkárával, az ELTE nyugalmazott docensével és az MTA köztestületének tagjával Bíró Magda beszélget. Az interjú első része következik.
Vendégünk dr. Zelliger Erzsébet, a Táborkereszt Magyar Katolikus Cserkészek Szövetségének titkára, az ELTE nyugalmazott docense és az MTA köztestületének tagja. Hát ebben nagyon sok izgalmas dolgot soroltam fel, és nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk Erzsébet.
Ennek én semmilyen
vesző.
Szeretettel köszöntöm én is egyébként a hallgatót.
Kezdjük talán, a legizgalmasabb ez a cserkész csapat ebben a dologban. Hogy került kapcsolatba a cserkészettel?
Életkoromnál fogva, akkor, amikor cserkész lehettem volna, akkor nem kerültem kapcsolatba a cserkészettel. Mi több úttörő is csak 1956-ig voltam. Attól kezdve nem volt kötelező, és miután az iskolában kitaláltak egy olyan jó dolgot, hogy aki belép 56 után az úttörő szövetségbe, az jobb bizonyítványt fog kapni. Hát erre mi, akik voltunk kitűnő tanulók, azt mondtuk, hogy mi ezt annélkül is megcsináljuk, úgyhogy nem voltam úttörő. Aztán érdekes módon a cserkészettel távolabbi kapcsolatban nem Magyarországon kerültem. Én több éven keresztül voltam Ausztriában a bátyámnál ilyen nyári szünetekben, látogatóban, amikor egyáltalán ki lehetett menni látogató útlevéllel, és olyan módon kerültem kapcsolatba, nem cserkésztáborral, mert nem cserkészek voltak. Magyar menekült gyerekek számára hoztak létre Felső-Ausztriában gyerektábort, amit ottani atyák szerveztek, vezettek. A nagybátyám az civilként volt a vezetője, mint pedagógus, egyébként 56-ban szabadult, előzőleg a gulágon töltött hosszabb időket. Na szóval ott találkoztam olyan jellegű gyerektáborral, amiből aztán később a Felső-Ausztriai Magyar Cserkészet kinőtt. Aztán utána a sorsom úgy hozta, hogy még amikor itt Magyarországon újra alakult a cserkészet, akkor én abban nem tudtam belekapcsolódni családi okokból, volt egy beteg kislányom, de volt egy épp kislányom, aki viszont első pillanattól kezdve cserkész volt, és örömmel tudom mondani azt, hogy azóta a hűséges unokáim, akik ugyan nem itt a közelemben laknak, hanem Újpesten, én a Krisztina városban lakom, de családi hagyományként itt a 148-es cserkész csapatban cserkészkedtek. Aztán úgy alakult, hogy, és megint Ausztriához kapcsolódik a dolog, hogy a nagybátyám mondta, hogy ott Bad Ischl-ben egy nemzetközi cserkésztábort akarnak létrehozni, ez 1996-ban volt, ugye mi ünnepségek voltak, és ők, de a mi csapatunkból, ha jól emlékszem, 4 ős vett részt rajta, és hát akkor úgy gondolta a csapatparancsnok, hogy hát ha már én kitaláltam, és elhoztam a hírét ennek a lehetőségnek, akkor én is menjek oda, de hát ugye ahhoz cserkésznek kell lenni, úgyhogy cserkészként fel is avattak engem. Úgyhogy hát azért úgy látszott, hogy én nekem van némi affinitásom a cserkészethez. És aztán attól kezdődően hamarosan a Táborkereszt munkájába is belecsöppentem.
Bocsánat, ez a Táborkereszt, ez egy adott cserkész csapatnak a neve?
Nem.
De végül is úgy tudom, hogy a cserkészet maga nagy általánosságban katolikus?
Hát a cserkészet az... A cserkészet az úgy általánosságban vallásos. Miután nemzetközi szervezetről van szó, tehát önmagában, és itt azt jelenti, hogy Japántól kezdve az egész világon, az ENSZ után a második legnagyobb szervezet, a cserkész világszervezet, azt hiszem, hogy 4 vagy 5 ország van, ahol nincsen cserkészet. Tehát nyilvánvalóan Indiában, Japánban nem lehet keresztény cserkészetről beszélni, de hát ott is az ottani vallásnak megfelelő életmód az, ami elvárható. Magyarországon a cserkészet az kezdettől fogva ökumenikus. Tehát Bipinek, Baden-Powellnak, tehát a cserkészet megalapítójának a Cserkészet fiúknak című könyvét egy piarista tanár fordította le Nagybecskereken. Tehát ilyen módon katolikus indítatása van, de maga a Magyar Cserkész Szövetség az a Kálvin téri református templomban alakult meg hivatalosan 1912-ben. Tehát önmagában ez is egy vallásos szervezetnek indult, de hát ugye a világ áramlatai azok mindenfelé megnyilvánulnak, tehát itt is igyekeztek volna a táborkeresztet nem, már akkor nem vallásos irányba elvinni. Úgyhogy először ezt ellensúlyozandó a 20-as évek elején alakult meg az IHTÜSZ, a protestáns cserkészeknek a lelkiségi mozgalma. A katolikus táborkeresztet 1934-ben Sík Sándor alapította meg, és a megalakulásában a pápáktól származó indítatások is benne voltak, és azóta is lehet mondani, hogy a pápák rajta tartják a szemüket a cserkészeten, és nyilvánvalóan hát legalábbis a katolikus cserkészek irányába útmutatásokat is adnak ki. Tehát ez a táborkereszt ilyen módon a Magyar Cserkész Szövetség katolikus cserkészeinek a lelkiségi mozgalma.
Egy ilyen nagy szervezetnél óriási jelentőségű a folyamatosság. És ugye a cserkészetet, amit hát én az édesapámtól ismerek, aki nagy cserkész volt, és én rajta keresztül tudom, hogy ez egy milyen nagyszerű nevelőeszköz a fiatalság rendszeretetére, életszervezésére, gyakorlatiasságára. De hát ugye a cserkészetet betiltották, és vagy 40 évig nem működhetett Magyarországon. És ez borzasztó nagy kiesés. Nagyon nehéz lehetett ezt a rendszerváltás után újraindítani. Egy egészen más közegben, ugye egy meglehetősen vallástalan és meglehetősen, hát, hogy is mondjam, elkutyult ifjúság körében.
Igen, bár az az igazság, hogy a cserkészetet valóban betiltották, tehát de azt kell mondanom, hogy ugyanakkor a katakomba cserkészet az létezett, és ennek azt hiszem, hogy a pécsi cserkészek voltak a legfőbb művelői, a sziklatáborokkal Ivasivka Mátyás nevét, Arató László nevét lehetne említeni, és még nyilván sokakat másokat, Csonka István atyát.
Zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy ezek az emberek a börtönbüntetést reszkírozták, ha ezt megmerték tenni, mert én nagyon sok atyát ismerek, és én Szegeddel voltam kapcsolatban, aki az ifjúság körében tevékenységet folytatott, azokat időnként elvitték börtönbe.
Éppen a 60-as években akkor voltak ezek a cserkészperek, tehát tulajdonképpen akkor került sor arra, hogy őket bebörtönözzék, de tudok arról, hogy voltak olyan valamikori cserkészvezetők, akik ilyen túraszakosztályokat szerveztek, mondjuk elvittek gyerekeket osztálykirándulásokra, akkor ilyen cserkészies formában néztek. Hát nyilvánvalóan nem tudtak mindent megvalósítani belőle, ami a cserkészethez, annak éppen a vallásos voltához, de éppen a természetjárás az, ami közel tudja hozni, és azon keresztül a gyerekeket el lehet vinni az Isten hithez. Ugye említettük már azt, hogy a cserkészet önmagában vallásos, Bipi is ezt mondta, és most, amikor magyar cserkészet a ilyen tematikus éveket hozott létre, és ez a természetvédelem jegyében született meg a maga a cserkész évnek a tematikája, akkor a táborkereszt meghirdetett egy pályázatot a cserkészeknek, ahol Bipi könyveiből gyűjthettek olyan idézeteket, ahol Bipi a természeten keresztül vezet el az Isten hithez. És ilyen módon összejött 100 idézet, hát úgy, hogy képeket küldtek hozzá a gyerekek, nagyon jó dolgok jöttek össze, és ebből szándékozunk majd egy kiadványt is megjelentetni, aminek a célja az, hogy a gyerekeket közelebb vezessen a természeten keresztül az Istenhez. Talán felolvasnék itt egy olyan idézetet, ami mondjuk tanulságos lehet.
Nagyon kíváncsian várjuk.
Az egyik, ami nekem nagyon tetszett, azt írja Bipi, hogy a máltai lovagok Isten nem csak a templomban tisztelték, de megcsodálták teremtényeiben is az ő művét, az állatokban, a növényekben és a tájban. Ugyanezt teszik ma a békeidők cserkészei. Akármerre járnak, örömüket lelik az erdőben, hegyekben és rétegben. Szívesen figyelik meg az állatokat, a virágok és növények csodavilágát. Nem igazán értékes ember az, aki nem hisz Istenben és nem tartja meg parancsait. Ezért vallásos minden cserkész.
Nagyon szép.
Vagy egy és másik. Tehát is mondhatnék, az igazi cserkész becsületes, istenfélő ember, egyszerű, de mély vallásossággal, melyet egyházuk tanításán túlmenően az Isten által teremtett természet tanulmányozásából merítettek az erdőkben és a hegyekben, az állatok és növények megfigyeléséből, az éjszaka csillagaiból és a nappal virágaiból.
Nagyon okos gyerekek azok, akik ezeket írták.
Azt hiszem, hogy ezek az egész cserkészetre jellemzők, meg jellemzők kell, hogy legyenek.
És akkor ezt tulajdonképpen már részben válasz is arra a kérdésre, ami bennem a beszélgetésünk eleje óta motoszkál, és tulajdonképpen az egésznek a lényege lenne, hogy oly nehéz a mai fiatalokat megfogni, hiszen bűvkörében tartja őket a technika, a digitális eszközök, és hogy hogyan próbálja meg a cserkészet megközelíteni, Istenhez vezetni a fiatalokat. Hát itt most tulajdonképpen egy választ is kaptunk már ezekkel az idézetekkel erre a kérdésre.
A helyzet nem egyszerű most sem, mert az ember nem egyszer tapasztal olyat, ami már a Bibliában is megtörtént, nem történt meg, de mondjuk hozzá lehet tenni, hogy ha az egyes embert kérdezik meg, akkor mindenki Jézust választotta volna, a tömeg mégis Barrabást kiabált. Tehát egyesével igen, lehet mondani, hogy a cserkészeknek egy jó része vallásos, egy tekintélyes része lehet mondani, hogy mélyen vallásos, de hát azért ugye sokan vagyunk és sokfélék vagyunk, úgyhogy ennek megfelelően azért van itt bőségesen feladat. És ez a feladat tulajdonképpen a vezetőképzésben csúcsosodik ki. Tehát lényegében minden évben meghirdetnek ősvezetőképzőket, amelyeknek a kicsúcsosodása az a nyári egyhetes tíznapos tábor, ahol nyilvánvalóan a cserkész mesterségnek mindenféle dolgait megtanulják, és ennek egy része amit mi úgy hívunk, hogy hivatásfelkészítés. Sem tulajdonképpen a jelölteknek a vallásosságát, a vallás iránti erősítését tartjuk fontosnak. A mostani vezetésképzésben nevelik a cserkészeket, ez kap nagyobb hangsúlyt. Már pedig, ugye ez egy pedagógiai rész, azt tudjuk, viszont, hogy a nevelés alapvetően példa. Most, hogyha a vezető nem elég vallásos, akkor nem tudja vallásosság felé elvinni a vezetetteket. Tehát nem lehet azt mondani, hogy menjetek a templomba, majd én megvárlak titeket az ajtóban. Tehát a vezető képzésben, és most éppen ezen dolgozunk erősen, hogy ezt a vallásos szellemű hivatás felkészítést erősítsük.
Mindezt Erzsébet ugye a gyakorlatban a gyerekek között a cserkész csapatokban élte meg és csinálta. Milyen szép emlékek jutnak eszébe ezekből az évekből. Ugye 96-ban, tehát lényegében 6 évvel a rendszerváltás után kapcsolódott be a cserkészetbe, ami hát a búvópatakként.
Igen, a búvópatak ismét kibújt a föld alól, azt lehet mondani. Ha mondjuk az ember elképzel egy ilyen barlangrendszert, akkor ott ugye a patak az bekerül a barlangba, aztán valahol egyszer talál magának egy kifolyást, hát valami ilyesmi történt a cserkészettel is, tehát amikor a szikra ismét lángra gyúl, lényegében az van, hogy valamiképpen felé lett az, ami addig is volt, előkerült, és hát be is vonzott egy sor fiatal. Az első éveknek a augusztus 20-i Szent István körmenetei és az ott a bazilika előtti misék, ahol tényleg komoly szolgálatot teljesítettek a cserkészek, amihez hasonlót most lehetett tapasztalni a NEK idején. Ténylegesen az volt, hogy a táborkereszt, amint megtudtuk azt, hogy Budapesten lesz a 2020-as eukarisztikus kongresszus, akkor azonnal jeleztük, hogy ugyanolyan aktivitással szeretnénk részt venni benne a cserkészek, mint annak idején, 1938-ban is tapasztalhattuk, ahol ugye akkor volt egy nagyon szép hajós felvonulás az oltári szentséggel, és a cserkészek fáklyával álltak végig a sorfalat a Duna partján. Hát ennek a megvalósulása lehetett most, amikor a körmenet volt az Andrássy úton a cserkészeknek a felvonulása, de nem csak akkor, hanem az egész NEK alatt hatalmas munkát végeztek.
Ezt szeretném megerősíteni, mert én az egész egy hét alatt folyamatosan ott láttam a cserkészeket. Végezték a szervezőmunkát, kísérték a vendégeket, útmutatást adtak. Szóval hihetetlenül szépen, és csak ott álltak fegyelmezetten, hidegben, esőben. Szóval nagyon-nagyon tiszteletre méltó volt a teljesítményünk.
Igen, és hát ugye a szentmiséken is, aztán kint az expo területén is, ugyanakkor hát voltak, akik az utcán teljesítettek szolgálatot, ételt hordtak, kerékpáros szolgálatot láttak el. A rádió kapcsolat volt állandóan, és bárhova kellett menni, akkor azonnal tudtak intézkedni, hogy menjenek, mindenütt ott tudtak lenni.
Mindig, ahol kellett, mindenütt.
Székeket rámoltak, ha kellett, akkor tolmácsgépeket szolgálták ki, és ehhez hozzáteszem azt, hogy itt nem csak magyarországi cserkészek voltak, hanem nagyon nagy létszámban vettek részt a határon túli magyar cserkészek. A szervezésbe önmagába becsatlakozott, vagy átvállalta a Magyar Cserkész Szövetségek Fóruma. Ez egy olyan szervezet, amely nem csak a magyarországi, hanem és nem csak az elcsatolt területek, hanem az egész diaszpórának az összefogó szervezete.
Ha megengedi, akkor egy kicsit a életéről kérdezném, és arról számoljunk be a kedves hallgatóinknak, milyen indítatása volt egy olyan életnek, ami azután ilyen gazdagon nyílt ki, hát a fiatalok és a fiatalok nevelése, vezetése felé. Hol töltötte a gyermekéveit, és milyen hatások voltak meghatározóak?
Hát mondjuk az én életem az egy kicsit zűrösen kezdődött. Én a Csallóközben Somorján születtem 1945. januárjában, és eltelt egy fél év, amikor úgy, ahogy voltunk, egy ladikba rakták a családot, már édesanyámat, anyai nagyszüleimet, meg engem, apám az akkor börtönben volt éppen, és kitelepítettek Váltásfehérnemű és 3 napi élelmi szerrel át a Dunán, Somorjáról Rajkára. Nem volt még semmilyen lakosságcsere egyezmény, ez még 45 nyarán volt. Tulajdonképpen az az igazság, hogy az utóbbi években szereztem én tudomást arról, hogy tulajdonképpen lehet, hogy így menekültünk meg, mert hogy ugye Somorja közel van Pozsonyhoz, ugye Pozsony mellett volt Ligetfalu, amiről viszont tudni lehet, hogy hát ott egy haláltábor volt lényegében.
Haláltábor magyaroknak?
Magyaroknak, németeknek. Uh-huh. Mert hát ugye, ahogy a szovjet hadsereg nyomult nyugat felé, akkor ott már megjelentek Kassától kezdve mindenütt, hogy ki kell telepíteni, ki kell írtani mindenkit, aki nem szlovák. Itt lényegében onnan deportálták a Ligetfaluban azokat az embereket, akiket hát még nem szívesen láttak, és hát ugye aztán ott esett meg az a már nyugatról hazahozott, vagy vonatra rakott katonáknak, leventéknek a sor, akiket ott lőttek le. Na szóval ilyen módon megmenekültünk. És miután Rajkáról kitelepítették a németeket, ugye ez már 46-ban volt, akkor ott egy juttatott házba sikerült menni. Addig német családnál voltunk bekvártéhozva. Aztán utána kitelepített német családnak a helyére, azt hiszem, hogy szegények talán ki se értek Németországig, mert hát belehaltak ebbe a lelki traumába, hogy el kell hagyniuk az otthonukat. Szóval itt tragédiák voltak sorra, aztán utána, amikor a lakosságcsere egyezmény volt, akkor az édesanyám elment, hogy összeszedje a holminak egy részét, ami áthozható volt. Hát ő zongoraművész volt, Bartók Béla tanítványa volt, úgyhogy amikor megtalálta a zongorát, akkor azt mondta, hogy az a kenyere, akkor utána ő már több mindent nem keres, hát annyit, amennyit lehetett, annyit áthozott, és akkor itt lakott annak idején még a két háború között, amikor a Zeneakadémiára járt, rokonoknál a Pasaréten, úgyhogy ott befogadtak azzal, hogy akkor legalább nem tartanak igényt a házra. Voltak ott már mások is, akik ilyen módon ott laktak. Hát ez tartott ugye 50-50-ig, akkor a tulajdonost kitelepítették, és aztán utána egy év múlva az ávó arra a házra is igényt tartott. Úgyhogy akkor onnan el kellett jönni, felajánlattak két lakást, az egyik, az egy ötös társbérlet volt.
Rendszeresen kalandos volt.
Úgyhogy én az első osztályt, azt elkezdtem, bekerültem itt egy hideg északi fekvésű iskola épületbe, és hát mondjuk az 50-es évek eleje az nem volt a barátkozások ideje. Magyarán én lényegében hát egész általános iskolás koromban úgy voltam, hogy ugyan nem igazán találtam a helyemet az iskolában, meg az osztályban. Én tettem a dolgomat, de szóval igazából tartós baráti kapcsolataim azok annyira nem alakultak ki. Már úgy később, ugye 7.-8. akkor már inkább, de akkor pedig sajátos módon iskola igazgatója úgy gondolta, hogy a férje az harcolt a forradalom alatt, ezt ő neki jóvá kell tenni, úgyhogy közölte, hogy neki két X-kádert kell, hogy produkáljon a szülői munkaközösség, az egyik az én lettem, úgyhogy ilyen módon nem mehettem tovább tanulni. Pontosabban végül is mentem, de ahhoz az édesanyám, aki akkor már ugye zongoratanár volt, és hát rengeteg tanítványon keresztül rengeteg szülővel kapcsolata, és hát hiába voltam kitűnő tanuló, egyszerűen odáig nem jutottam, hogy a továbbtanulási lapomat valahova továbbítsák. Aztán a végül mindenféle magas állami protekciókra tett ilyen módon szert az édesanyám, úgyhogy hát én a tanév kezdése előtt 4 nappal kiderült, hogy mégiscsak mehetek tovább tanulni. Na szóval ilyen kalandok voltak.
Hát ez nagyon nehéz, izgalmas ifjúság volt, de gondolom, hogy a hit az erőt adott, és az egész család valahol ebben megkapaszkodhatott ilyen időkben is.
Hát tulajdonképpen is. Tehát volt, igen, én voltam első áldozó, meg bérmálkoztam, szóval megtanultam annyit, amennyit kellett, de ugye aztán ehhez jött még az, hogy az 50-es évek legvége, 60-as évek. Az volt az, amikor a pedagógusokra már nagyon rámentek, hogy templomba nem lehet menni meg, úgyhogy akkor ezek a kapcsolatok úgy eléggé meglazultak. Úgyhogy hát én mondhatom azt, hogy a hátam mögött volt az Isten. Nekem van ebből egy nagyon szép idézet, egy József Attila idézet. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Ahogy nagyon sok fiatal, úgy én is nem mondom azt, hogy nem hittem Istenben, de hát úgy hagytam a dolgokat, és mondjuk nem mondanám, hogy gyakoroltam a hitemet. És azt, amit a beszélgetés elején mondtam, az ausztriai utak, ezek voltak azok, amik...
Tehát akkor a bátyát látogatta meg Erzsébet Ausztriában.
Igen, a bátyámat látogatta
meg. És került kapcsolatba atyákkal.
Igen, akik csodálatos atyák voltak, akire azóta is csak tényleg hatalmas, nagyra becsüléssel tudok visszatekinteni. Hát voltak köztük felvidékiek, az egyik közülük az szintén börtönből, valahol télvíz idején a Morvát átúszva sikerült neki átkerülni Ausztriába.
Tehát ez egy magyar atya volt akkor.
Egy magyar atyákkal találkoztam én ott, igen. Hát ugye 56 után akkor azért ott ő volt az, aki aztán ott, ahol ő maga megvetette a lábát, ott egy láger mentén felépített egy kápolnát, azután abból egy templomot. Sikerült olyan anyagi alapokat teremteni, hogy ott egy területet megvett, ahol magyar családok számára családi házakat építettek, ez a Szent István telep egy Velsz nevű városban. Linz mellett található ez a város, úgyhogy ez aztán Linzben is megszervezték a magyarokat, egy idő után kultúregyesület jött létre, ezek az atyák szervezték meg ezeket a nyári táborokat is, ahol aztán később én kutató munkát is végeztem Felső-Ausztriában, az ottani magyarok nyelvhasználata, identitástudata, ilyenek iránt érdeklődtem, vallási élet. Hát ugye ott is találkoztam olyan atyával, aki a kabátját odaadta a menekülteknek, hogy legyen mit felvenni, munkát szerzett nekik, járt a különböző menekült táborokba, hogy fölkeresse a magyarokat, erőt adjon nekik, biztatást adjon, szóval csodálatos atyákkal találkoztam én. És valahogy ilyen módon erősödött meg bennem az is, hogy a cserkészeknél ugye az Isten haza embertárs szolgálata a fő jelszó, tehát ez az, ami áthatja a cserkész munkát. Ezzel találkoztam ott, ugye ott még az embertárs, vagy a magyarság szolgálata. Tehát az Isten hit és a haza szeretet, magyarság szeretete, ez valahogy ott tudott bennem megerősödni, azzal együtt, hogy azért én ilyeneket hoztam magammal, hát otthonról is természetesen.
Dr. Zelliger Erzsébettel, a Táborkereszt katolikus cserkészcsapat titkárával, az ELTE nyugalmazott docensével és az MTA köztestületének tagjával Bíró Magda készített interjút. A beszélgetés második része holnap 16 órától folytatódik.
Mária Rádió.